hálával állunk meg előtted ez alkalommal, és megköszönjük a te sok jóságodat, kegyelmedet, mivel életünk felé vagy. Köszönjük ezt a lehetőséget, amikor hódolhatunk előtted, amikor közösségünk lehet veled és egymással. Köszönjük, hogy fogsz szólni hozzánk a te ígéd által, és mi fogunk ebből táplálkozni, a mi életünk irányát meg fogjuk érteni, az értékeinket, amelyeket meg kell erősítsünk, és amelyeknek alapján élnünk kell. Mindenért hálát adunk, amit adsz nekünk, és aki vagy nekünk, dicsőítünk és magasztalunk. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, testvéreim, ahogy írva van Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében, a 7. fejezetben. 7. fejezet, 8. versétől. Majd a Máté evangéliumából is olvasunk az 5. fejezetből a 4. verset. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben sem vallottatok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Mert éppen az, hogy az Isten szerinti hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek, sőt mentegetőzést, sőt méltatlankodást, sőt félelmet, sőt vágyódást, sőt ragaszkodást, sőt a vétkes megbüntetését. Mindenképpen igazoltátok, hogy tiszták vagytok az ügyben. Máté evangélium 5. fejezet, 4. verse így van megírva. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki itt van az Isten tiszteleten. Isten szeretetével és kegyelmének jó kívánságával köszöntünk mindenkit. Legyen egy olyan alkalom, amikor valóban fogjuk érezni, hogy szeret az Úr, és fogjuk érteni az ő igéjét, az ő akaratát életünkre nézve. Legyen áldás minden szolgálaton, és legyen kész a szívünk meghallani, amit az Úr akar nekünk üzenni.
Testvéreink is biztattak arra, hogy például a következő héten tegyük ezt. És nem csak, hanem mindig. Boldogok, akik sírnak. Érdekes megfogalmazás. Egy külsős, aki nem templomba járó ember, rátekint, nem tudja, hogy hova tegye. A bűneset óta, mióta az ember ki lett tiltva, Ádám és Éva ki lett tiltva a paradicsomból, az édenkertből, elveszítette boldogságát. És azóta az ember egész életében keresi a boldogságot. Akkor jó volt minden, tökéletes volt minden, de jött a gonosz és becsapta. De ne tegyük csupán rájuk a felelősséget, mert nagyon sokszor mi is hibások vagyunk, ha nincs boldogságunk, elveszítjük valamilyen területen. Boldogságkrízis van. Olyan világot élünk, amikor hiányzik a boldogság, az öröm az emberek szívéből, úgy járnak, elnek az emberek, és letűnik az arcukról is, hogy szomorúak. Már a gyerek szereti, ha egy boldog családi légkörbe él, ha ezt nem kapja meg, felnőtt korban szomorúan emlékszik vissza, hogy nem volt, aki megsimogasson, nem volt, aki játékot vegyen, nem volt, aki ölébe vegyen. Ugye sok ilyen visszaemlékezés van, például akik a gyerek árvaházakban nőttek fel. És aztán felnőtt korban is. A részeges keres a boldogságot. Elmegy, és megteszi a lépést. És aztán a fukar ember, a fösvény ember az is keresi a megoldást a boldogságra, úgy, hogy egyre több és több pénzt próbál meg összegyűjteni. És aztán a tivornyázó ember pont az ellenkezőjét. Nagyon sok pénzt elherdál azért, hogy érezze valahogy boldognak magát. És aztán egy pár óra, talán egy pár nap, és oda van a nagy boldogság, és száraz az élete. Jogosan teheti fel az ember, akkor teszik fel, kik a boldogok? Hol lehet azt megtalálni? Itt az Úr Jézus a Máté evangéliumában, az 5. részben, a hegybeszédben nem népszerű dolgokat mond el. Például a szegénység, sírás, szelídség, éhezés, szomjúhozás, irgalmasság, tiszta szívűség, béketeremtés, igazságért való üldöztetés. Hát ezek a dolgok olyanok, amikről az emberek nem kívánják, vagy csak félváról veszik a dolgokat. Minden egyes mondat, hogyha elolvassuk, kik a boldogok, nagyon nagy jelentőséggel bírnak, és össze van tömörítve egy egész fogalom, egy egész igazság, egy nagy horderejű igazság egy-egy mondatban. Ma délután például boldogok, akik sírnak. Kik sírnak? Ha meglátunk egy embert az utcán sírni, mire gondolunk? Elveszített valamit, meglopták, becsapták, megverték, lelkében sérült. Erre gondolunk, ugye, hogyha látunk egy síró ember, valami őszinteséget árul el. A nevetés nem biztos, hogy őszinteséget árul el. A sírás emberibb, mint a nevetés, mondja ugye a közmondás. Ezeknek a jelentő rövid mondatoknak nagy jelentősége van. Nem csupán a szavakat kell olvassuk, és így behatároljuk magunkat. Én, ahogy így elmélkedtem ezen a mondaton, ezen az igeversen, úgy láttam, hogy ez maga egy folyamat, amely végbe megy egy embernek az életében, és végbe kell, hogy menjen azért, hogy boldog legyen. Gondolkozik az ember első fázisban, és utána mérlegel, valamire rádöbben, hogy nincs jól, és úgy rároskadoznak ezek a problémák, ezek a terhek, dönt, elítél, látja, hogy valami nincs jól, fáj. Elsősorban az, hogy fáj. keresi a megoldást. Ha valami baleset történik, és ráütünk az ujjunkra, hogy valami fáj, keressük a megoldást, gyorsan kössük be, vagy állítsuk el a vérzést. A megoldást keressük, a sürgős megoldást. Rendezi az ügyet. Bocsánatkérés, vagy ehhez hasonló. És lassan-lassan megszületik benne az, hogy elhatározza, hogy ez elég. Többet ilyet nem akar az életében. Határoz, hogyha még egyszer előfordul, kikerüli azt a helyzetet. Nem megy ugyanúgy végig azokon a problémákon. Azokon, ha jön a kísértő is, ellenáll. Mindez eddig emberi oldal. Ezt az ember mind megteheti, és meg is kell tegye. És utána jön a Jóisten lehajlás, amit az emberek mi szeretnünk megtenni, de nem tudunk. Nem tudjuk azt, hogy megbocsássunk önmagunknak. Hogy vigasztalást nyerjünk. Ezt is a Jóisten tudja adni az ő kegyelméből. És megadja. Ha őszinte az embernek a sírása, a bűnvallása, az elítélése, a bűnt elítéli, akkor vigasztal a Jóisten. Van egy kis énekünk, a 117-es számú ének, és szeretném azt, hogyha elénekelnünk, körülbelül ugyanannyiba kerülne, mintha felolvasnám. Boldogok, akik újjá lettek, újjászületve lélektől. Énekeljük ezt el. Boldog az, aki megtalálja a megbánás útját. Jakab apostol így mond el a boldogságról egy nagyon értékes gondolatot, meggyőződést. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Segítsen meg bennünket, mindannyiunkat, és ne csak akik itt vagyunk és halljuk az Úr igéjét, hanem hozzánk tartozóit is, hogy így éljük. Ezt a boldogságot már itt éljük meg, már előízét tapasztalhatjuk, Ha ezt az utat válasszuk, mindig az őszinteségét, mindig a bűn megvallását, elhagyását, és majd egykor együttesen üdvözülünk a mennyben. Amen. Most az énekar szolgálatát kérjük, és utána a nőtestvéreink fognak szolgálni. Bányai Anikó, Véron Renáta és Szabó Rebeka személyében. Tehát Anikó testvérnőt kérjük az énekar szolgálata után.
Hegedű. Gerge István testvér verse. Lehangolt és karcolásokkal tele, viharvert volt az öreg hegedű. Porosan feküdt, nem volt már értéke. Pénz nem csőrent, csak a gúnyos derű. Majd előjött egy öreg úriember, leporolta, fölvette a vonót, behangolta, és az a régi hangszer egyszerre csak angyali hangon szólt. És mire az árverező megszólalt, magasra emelkedtek a kezek, akik csak hallotta a gyönyörű dalt, nem sajnált felkínálni ezreket. Pedig ugyanaz a régi hangszer volt, különös csoda nem történt vele. Gyönyörű hangon újra csak azért szólt, mert a mester újja érintette. E hangszer sok ember sorsát tükrözi, kudarcba fúlt sokaknak élete. Viharvertek, karcolásokkal teli. Elnémult lelkük, kedves éneke. Eladják magukat egy tál lencséért, lebecsülik saját értéküket. És van, hogy mások lehangolottságukért ócska kacatnak tekintik őket. De lágy érintésére a mesternek egyszerre csak nyilvánvalóvá lesz, hogy áldó szent kezében minden lélek gyönyörű hangon szól, igen, értékes. Amen.
Énekkar dicsőíti, egy énekkel az Urat, és utána Véron Renátát kérjük.
Dicsőítő igeversek vagy áhítatok megjelennek. Ezeket úgy naponta, tehát egy ilyen 10 perc alatt átfutom, és ilyen csoportban tag vagyok én is, és ahogy ezt így az ebéd alkalmával átgörgettem, megjelent egy fotó, amelyik nem is tudom, gondolkodtam rajta, hogy merjem-e meg kivetítni, vagy megmutatni, hogy hogy ezt a fotót, mert egy eléggé durva dolog, de úgy először felháborodtam, aztán bennem úgy elindult valami. Megkérlek, hogy ezt egy másodperc erejéig. Tehát ez alatt, a fotó alatt azt írta, ez olyan, mint amikor te meséled, vagy kérdőre vonod Jézust, hogy miért úgy vannak az életedben a dolgok, ahogy vannak. Szinte láttam magamat, tehát én azt hiszem, hogy ezt nagyon sokan ismerjük, ez egy filmből egy részlet, egy nagyon durva film, egy híres rendezőt, Mel Gibson rendezte, és ez bemutatja leginkább azt, hogy Jézust, ahogyan Jézus szenved miértünk. Megkérlek a gyerekek miatt, hogy ezt vegyük el. Én úgy láttam magamat, ahogy ülök úgy Jézussal szembe, És akkor úgy mondom neki, hogy hát milyen dolog az, hogy én szeretlek, és mégsem úgy mennek a dolgaim. Milyen dolog az, hogy mégsem olyan az egészségem. Milyen dolog az, hogy a gyerekem mégsem úgy hallgat rám, vagy nem eleget tanul, vagy nem, ahogy én akarom. És én úgy kérdőre vonom, és háborgok, és panaszkodom. És úgy arra gondoltam, hogy és akkor Jézus nézem, és ő néz engem, hogy ezt teszette velem. Eltűrtem, hogy vernek, hogy átszegezik a kezemet. Érted, helyetted felfeszítettek a keresztfára. Meghaltam, érted. És ez neked még mindig nem elég. Nem veszed észre, mindig várod a tökéletes momentumot. Nem örülsz mindennek, amit minden nap adok neked. Mikor volt az, hogy szenvedtél hiányt, és hogy nem volt valamid? Lehet megjártad a mélységeket, de mindig ott voltam melletted. Én ezt úgy, egy ilyen lelki állapotban jött az imahét. Tehát úgy fel voltam dúlva, és azt hiszem a második napon tehát mint téma javasolt volt, hogy imádkozzunk a szomszédainkért is. És ismét eszembe jutott egy ilyen fotó, ugyancsak a Facebookon, egy ilyen anyás anyukáknak való oldalon, ahol azt írja, csak egyszerűen kiírta, hogy amikor én kiereztem az anyahangomat, a szomszéd is felveszi a pizsamáját és fogatmos. Hát akkor egy kicsit úgy viccesnek tűnt, hogy de aztán arra gondoltam, hogyha hallja azt, amikor fogatmosni parancsolom a gyerekeket, akkor biztos azt is hallja, amikor vitatkozok velük, és biztos, ahogyan én hallom az ők mondataikat, biztos azt is hallja, illetve ő is hallja, amit én mondok. Vagy esetleg kiabálok, vagy hangoskodom. Vajon az én szomszédom mennyire lát ő engem kereszténynek? Mennyire érzi azt, hogy én valóban az vagyok? És akkor úgy rám nehezedett az, hogy lehet én is azok közé tartozom ahhoz a néphez, amelyik csak úgy szájával dicséri az Istent. Lehet, hogy úgy igazán a szívembe, vagy a viselkedésembe ez nem jön le. És úgy éreztem, hogy nem vagyok méltó már abszolút semmire. És ez így napokig úgy bennem, ezt a terhet úgy viseltem. És aztán megtaláltam, amikor vannak olyan napok, amikor úgy nem tudok úgy, nem is tudom, hogy hogyan imádkozzak, és olyankor inkább a zsoltárokhoz fordulok, és azokat olvasom. És aztán rátaláltam a következőre. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet, napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. És arra gondoltam, hogy amikor az én gyerekeim rosszat tesznek, és úgy látom, hogy már csak az arcukról is, mert ugye ismerjük minden rezdülésüket, és hogy látom, hogy megbánta. Már mintha amikor jön felém, és látom, hogy bocsánatot akar kérni, már akkor megbocsájtottam. És arra gondoltam, hogy ha én így tudok szeretni, akkor az én Uram, hogy ne bocsátana meg nekem is, hisz ő megígérte. És aztán ugyanebben a zsoltárban olyat ír, amivel igazán megvigasztalódtam, ugyanis sokszor, ez egy másik gondolat, sokszor arra gondolok, hogy nem vagyok elég jó példa. Nem tudom úgy élni az életemet, ahogyan akarnám, ahogyan kéri tőlem a Jóisten. És vajon én tőlem mit látnak a gyerekeim? Vajon mivel indulnak el az úton? És aztán ezt olvasom. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Hát én ebbe belekapaszkodtam, és én tudom, hogy amikor a Jóisten megígér valamit, az nem olyan, mint amikor én megígérek valamit. És én úgy döntöttem, hogy ezzel az ígével folytatom, és nem adom fel, és kívánom, hogy a testvérek is megerősödve ebben együtt így vívjuk meg a hit harcát. Köszönöm, hogy meghallgattak.
úgy állok itt a testvérek előtt, hogy azt elmondjam, ami foglalkoztatott ebben az évben. Már a múlt héten is, múlt vasárnap is éreztem az indítatást, aztán délelőtt is, és azt mondtam, hogy Uram, ha kell szolgáljak ma délután, többet kértem meg szolgálni, és valami okok miatt lemorzsolódtak, és azt mondtam, ha kell szolgáljak, akkor lesz hely. Úgyhogy úgy állok itt most a testvérek előtt. Két dolgot foglalkoztatott ebben az évben, amit ugye az Úr a szívemre helyezett, és én úgy érzem, hogy amit ugye az első órákban az Úr mond nekem az év első óráiban, az úgy befolyásolja az életemet egész évbe. És úgy év reggelén, amikor eljöttünk a gyülekezetbe, úgy éreztem, hogy a Istenbe való bizalmamat erősíti meg. Aztán új év után úgy olvasgattam, és egy történetet olvastam el, amit most szeretnék megosztani, amiből sokat tanultam. A dzsungelben egy király a szolgájával együtt vadászni ment, a szolga mindig hűségesen követte a vadászt, a királyt, és nagyon optimista volt. És egyszerre a vadászás közben megkérdezte a szolgától a király, hogy mondta szolga, miért vagy annyira optimista? És azt mondja, hogy azért, mert tudom, hogy amit az én Istenem megenged, az minden jó. Alig mentek egy keveset az őserdőbe, mindjárt egy csorda farkassal kerültek szembe, és harcoltak ellenük, a király elveszítette egyik kis ujját. És megharagudott a szolgára a király, és azt mondta, hogy te szolga, mondd, ebbe nekem mi a jó? És tudd meg, ha hazamegyünk, börtönbe vetlek. Úgy is volt, börtönbe vetette, két hét múlva ismét elment a király vadászni, és egy törzse találta magát szembe, akik megfogták, megkötözték, és törzsfőnökhöz vitték, és mondták, hogy mit tegyünk. És mondta, hogy feláldozzuk a mi Istenünknek. Aztán rakták is a tüzet, ugye, ami van az őserdőben, hogy táncolás, meg zene, meg minden, és mentek, hogy oldják el, és mikor oldották el a kezét, akkor vették észre, hogy hát csonka a király. És ugye csonkát nem áldoznak az ő istenüknek, és mondják a törzsfőnöknek, hogy baj van, mert ezt nem áldozhatjuk fel, mert csonka. Elengedték, hazament a király, és ment, és szabadon engedte a szolgát, és mondta, hogy te, meggyőződtem, hogy tényleg, amit a te Istened megenged, az jó. De mondd, hogy neked mi a jó benne, hogy én börtönbe vetettelek. És azt mondja, mosolyogva a szolga, az, hogyha én az én urammal lettem volna, akkor engem feláldoztak volna, mert én nem vagyok csonka. És hát úgy belém ütődött, hogy Uram, amit te megengedsz ebbe az évbe az életembe, amint a Róma 8.28-ban írja, hogy mert tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. És kívánom, hogy ebbe erősödjenek meg a testvérek is. Nem akarok hosszú lenni, de még van egy a hűséggel kapcsolatban, a kitartással. Azt pedig egy bizonyságtevésben hallottam, hogy egy kis csavar egy nagy hajón szolgált, két érclapot tartott össze, és megunta ezt a szolgálatot, hogy tétlenül mindig ott, azon az egy helyen ott üljön. És gondolta magába, hogy ő enged és kilép innen, és észrevette azt a két acéllap, és mondja, hogy te mit csinálsz, kis csavar, hát mozgunk, hát nem lehet, mert ezt nem teheted. Azt mondja, kilépek, elég volt a szolgálatból, én kilépek. Úgyis csak egy kis csavar vagyok. Tehát igen, ha kilépsz, akkor mi ketté törünk, és elsüllyed a hajó. Ez híre ment a hajó többi részein is, és mindenki kérte a kis csavart, hogy ne lépjen ki. Így visszaállt a kis csavar a helyére, és ment tovább a hajó. Hát úgy belegondoltam, hogy ugye a családban is nagyon szeretnék csak egy kis csavar lenni. Már szűk családunk négy családból tevődik össze, és nem akarok semmi egyéb lenni, csak egy kis csavar, aki a két érclapot, a békességet és a szeretetet tartja össze. A gyülekezetben pedig egy imádkozó csavar akarok lenni. Úgy gondolom, ahhoz, hogy fennálljon és működjön egy gyülekezet, szükséges az imádkozó csavarokra. És most kérem az imádkozó kis csavarokat. Álljunk meg hűségesen a helyünkön, és tartsuk, amit tartani kell. Amen.
Az énekkar szolgálatát kérjük, utána az ige hirdetés lesz.
Thank you.
Az Úr Jézusnak az az egyszerű kijelentése áll előttünk ma délután, hogy boldogok, akik sírnak. Hogy a bevezető szolgálatból hallottuk, ez a gondolat nagyon idegen a világnak, mert azt mondják, hogy aki sír, az nem boldog. Hát esetleg, ha boldogságtól sír egy kicsit, de az nem egy tartós állapot a boldogságtól való sírás, csak egy meghatódottság. Ha nézzük a hegyi beszéd előtt lévő boldogmondásokat, testvéreim, akkor azt vehetjük észre, hogy ezek a boldogmondások képezik azokat a lelki értékeket, amelyek a kereszténységben igazán fontosak. Vagy mondjam úgy, az Úr Jézus tanításaiban nagyon fontosak. Vagy mondjam úgy, hogy összefoglalják azt a lelkiséget, azt a szellemiséget, amivel az Úr Jézus rendelkezett, és amiben nekünk is élnünk kell. És ilyen szempontból idegen, ez a szellemiség idegen a világ szellemiségétől, nem értik és nem is élik ezeket a dolgokat. Ha mi megszabadulunk a világtól, és ez a hívő életünknek az egyik oldala, hogy megszabadulunk a világ szellemétől, a világ lelkületétől, itt vagyunk még ebben a világban, itt élünk, de nem a világból valók vagyunk, akkor mi örömmel karoljuk fel ezeket az értékeket, és vigyázzunk arra, hogy a világi dolgok, a világi gondolkozás ne fertőzze meg az életünket. Hát gondoljunk csak arra, hogy azt mondja az Úr Jézus, boldogok a szegények. Láttuk a múlt vasárnap, hogy ez a lelki szegény azt jelenti, hogy érzi az ember a ráutaltságát, különösen az Istenre. Hát ez nem érték a világban, ez gyengeség. A világban az az érték, amikor valaki annyira önelégült, és annyira meg tud lenni egyedül, meg tud állni a lábán, hogy senkire nincs szüksége. A függetlenség a világnak az érték, az Úr Jézus pedig arra tanít, áldott az az ember, aki lelkileg szegény. Ma az áll előttünk, hogy boldogok, akik sírnak. Hát ez azt jelenti, hogy boldog az az ember, aki együtt tud érezni a világ bajával, az az ember boldog, aki meg tud indulni a nyomorúságon, a sajátján is, a saját bűnein is, és a világ bűnein is, és a világ nyomorúságán is, és nem marad kemény ember. A világban ez se érték. Ha érték egyáltalán, az csak azért van, mert a kereszténységnek még van hatása a világra. Meg vagyok győződve, hogy minden jótékonykodás, minden szeretet megnyilvánulás ebbe a világba, az a kereszténységtől származik, nem a pogány elődeinktől, a görögöktől, meg a rómaiaktól, vagy a távol-keletről. Hát nézzük meg, a távol-keleten úgy képzelik el az életet, hogy vannak olyan szegények, olyan páriák, olyan kasztok, amiket egyszer el kell vetni. A rómaiak és a görögök se tisztelték a szegényeket és az együttérzőket. A kemény, a katona, harcos embernek a képe volt az, ami megragadó volt, ami fontos volt, a hősé. Aztán, ha tovább megyünk, akkor látjuk, hogy az Úr Jézus méltatja a szelideket, méltatja az igazságra vágyókat, az igazságosságra vágyókat. Beszél arról, hogy milyen jó, milyen áldott ember az, aki irgalmas, aki meg tud indulni másoknak a baján. Milyen nagy érték az, milyen áldott állapot az, amikor valakinek a szíve tiszta. És milyen nagyszerű dolog az, amikor valaki békességet terem. Sőt, még az is érték, hogyha ránk hatással van ez a gonoszság, akkor mi azért szenvedünk. Azt elviseljük, alázattal. Úgyhogy láthatjuk, hogy a délelőthöz kapcsolódjak, a hűségnek az értékét láttuk a délelőtt, most pedig itt vannak ezek az értékek, amelyek lelki-szellemi értékek, ami számunkra, keresztények számára. Ne kísértsen meg minket a világ, hanem engedjük, hogy az Úr Jézus Krisztus tanítása járja át a mi lelkünket, a mi szellemiségünket, a mi gondolkozásunkat. És így azokkal az értékekkel, amiket Jézus Krisztustól tanulunk, azokkal éljünk ebben a világban. Igaz, hogy idegenek leszünk, igaz, hogy furcsák leszünk egyes embereknek, vagy az emberek nagy részének, de mi nem az embereket követjük, mi nem a filozófusokat és a világi erkölcs tanítókat követjük, hanem az Úr Jézus Krisztust. Boldogok tehát azok, akik sírnak, vagyis áldott emberek azok. Azok a jó emberek, az a helyes, az az igazi érték, mintha az Úr Jézus mondaná ebbe az egyetlen szóba összefoglalva, amit magyarul így fordítottak, hogy boldogok. Az a jó, az az érték, amikor valaki sír. De mit jelent sírni? Mondom, hogy az együttérzésnek, a megindultságnak, a magába szállásnak az értéke ez, és azt mondja az Úr Jézus, hogy ez nagy érték, ez boldog. Boldog, aki sír. Ne gondoljuk, hogy itt elsősorban a könnyezésről van szó. Hát az biztos, hogy ha valaki együtt érez, vagy megindul, akkor néha könnyezik, de ez a fajta sírás, amiről itt az Úr Jézus beszél, többet jelent, mint az, hogy megindulunk, meghatódunk, és kicsordul a könnyünk egy-egy alkalommal. Hát nézzük csak meg, hogy mi is lehet ebben. Ahogy mondtam a múlt vasárnap, időnként nagyon szeretnénk, ha itt a boldog mondás után lenne egy hosszú magyarázat az Úr Jézus Krisztusról, az ő személyétől, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Na kedves tanítványaim, akkor ez és ezt jelenti. Hát nincsen itt, de megvan az Úr Jézus többi tanításaiban. Hogy mit jelent az, hogy boldog az, aki sír. Boldog az, aki beismeri, boldog az, aki megalázkodik. Hisz az Úr Jézus mind ilyen sírókkal barátkozott. Akik nem voltak ilyen megindultak. Gondoljunk csak arra, hogy ha egyáltalán elmondhatjuk Jézusról, hogy valaki nem tetszett neki, vagy valakikre haragudott, azok az emberek voltak, akik nagyon el voltak telve magukkal. A farizeusok és az írástudóknak a lelkületét nagyon nem szerette Jézus. És azt mondta, hogy jaj neki, jaj nektek. Keményen beszélt velük. És azokat, akiket látta, hogy összetörtek, akik beismerték, azokkal nagyon nagy barát volt. És velük együtt evett, velük együtt ivott, azért, hogy megmutassa, hogy mennyire szereti őket. A boldogok, akik sírnak, az első magyarázat erre az lenne, hogy boldogok azok az emberek, vagy boldog vagy te, és vagy boldog vagyok én, ha sírsz a saját bűneid felett. Mert van mit siratni, van mit bánkódni azon, hogyha az ember bűnös, hogyha az ember vétkezik az Isten ellen. Hát hogy ne lenne? Hát hogy jön az ember ahhoz, hogy vétkezzen? Hogy jön az ember ahhoz, hogy szembeszálljon az Istennel, az ő parancsolataival? Hogy jön ahhoz az ember, hogy olyan lelkülete legyen, olyan szellemiség alá kerüljön, hogy ezzel ellenkezzen az Istennel? Hát úgy jön hozzá, hogy az ember elesett, és a bűn eluralta az életét. És amikor ebből kiutat keres az ember, akkor az első dolog az, hogy bánkódik, siratja, felismeri ennek a helyzetnek a furcsaságát, ennek a tarthatatlanságát, ennek az égbe kiáltó, botránkoztató jellegét, hogy ő, a por ember, vétkezik az Isten ellen. És boldog az az ember, aki ezt elismeri. Boldog az az ember, aki megkeseredik emiatt, aki meggondolkozik, aki megáll és megalázkodik, és elismeri, ahogy mondja az ige, egyedül te ellened vétkeztem. És a megtérésnek ez a kulcsa, az igazi megtérésnek. Mert láttunk már embereket bánkódni azért, hogy vétkeztek, hogy rosszat tettek, és olyan bajba keveredtek emiatt, hogy jaj, de rossz helyzetben vannak. És bánják azt, hogy mit tudtak csinálni. És elfelejtik azt, hogy a bűneik elsősorban Isten ellen vannak. Azonban az az igazi megtérés, az az igazi bűnbánat, amikor a zsoltárossal együtt elmondhatjuk, hogy egyedül te ellened vétkeztem. Vagy más fordításba, parafrazálásba. Elsősorban te ellened vétkeztem. Amit tettem, az elsősorban téged bánt, Istenem. Nem gondolhatjuk azt, hogy Dávid olyan érzéketlen lett volna, hogy nem vette volna észre, hogy mit csinált ő Betsabéval, és mit csinált Uriással, és milyen problémát okozott a hadseregbe az ő vétkeivel, de érezte, hogy ez, amit ő megtett, az elsősorban az Isten ellen van. És aki eljut erre az állapotra, hogy így megalázza magát, arra az Isten azt mondja, jól van, na, jól van, ez a helyes állapot. Mert ebből jön a kiút, ebből jön a megvigasztalás, mondja az Úr Jézus. Hisz az Úr Jézus nem azt akarja, hogy eljussunk egy pessimizmusba, egy depresszióba, hogy aztán ottan elsavanyodjunk és tönkre menjünk. Ő azt mondja, aki így sír, aki így megalázkodik, azzal mi lesz? Az meg lesz vigasztal. És nincsen olyan ember a Földön, aki így megtért, aki elismeri, hogy Isten ellen vétkezett, aki igazi bűnbánatot tart, hogy azt ne emelné fel az Isten. Boldog ember az. Ha pedig ez megvan, ez az első, hogy kimondhatjuk, hogy egyedül te ellened vétkeztem, akkor léphetünk tovább, és azt mondjuk, hogy sírunk a saját bűneink felett, mert a bűneink lerombolták mindazt, amit az Isten az életünkbe tett. És különösen ez azokra vonatkozik, akik már az Úrral járnak. Mert a bűn az romboló hatású. Az tönkretesz. Az felforgat. Ha van ilyen tapasztalatod, igen tudsz erre mondani. Hogy jártál egy ideig az Úrral, szeretted őt, szolgáltad őt, kiépítettél dolgokat, talán a jellemedbe, talán a kapcsolataidba, és egyszer csak bejött a bűn. És akkor minden úgy borult össze. és ameddig nincs bűnbánat, ameddig nincs elismerés, ameddig nincs ez a sírás, amiről az Úr Jézus beszélt, addig a dolgok nem jönnek helyre. Addig nincs visszaépítés. És akkor siratjuk a magunk állapotát, és furcsának érezzük, és nyomorultnak érezzük, hogy nite, amit a mindenható Isten felépített, én azt leromboltam. Az én bűneim tönkretették. De aki megalázkodik, annak van vigasztalás. A bűneinkkel ártunk magunknak, de nem csak magunknak ártunk, hanem másoknak is. És amikor így sírunk, akkor siratjuk azt is, amit tettünk. Hogyha Dávidra gondolunk, akkor biztos eszébe jutott az, hogy ő megölte Uriást. Egyedül te ellened vétkeztem, de vétkeztem Betsabé ellen, vétkeztem Uriás ellen, vétkeztem a többi ember ellen. És ez így van. Nem lehetünk olyan kemények, hogy ne vegyük észre, hogy a bűneinkkel hogyan ártunk másnak. Ha csak egyszerűen rossz példát adnánk, az is egy ártalmas dolog. De mindig több történik, mint a rossz példa. Mindig valami aktívan rossz is történik akkor, amikor én vétkezek. Az én vétkem nem csak én rám hat, hanem hat azokra is, akik a körülöttem vannak. Ezért mondja az Úr Jézus, aki ezt elismeri, aki sír, aki érzékeny erre, aki meg tud alázkodni, aki meg tudja bánni, az a boldog ember, mert megnyílik előtte a megoldásnak a kapuja. Meg lesz vigasztalva. Hogy lesz megvigasztalva? Úgyhogy bűnbocsánatot kap. Úgyhogy kezdenek helyreállni a dolgok. Azt, amit a bűn lerombolt, az Úr vissza tudja építeni. Aztán beszélhetünk arról is, testvéreim, hogy boldog ember az, aki sír másoknak a nyomorúsága fölött. Érzékeny erre. Nem él úgy, hogy engem nem érdekel semmi és senki, és megyek a saját utamon, előre, jó, hogy nekem jó, mindenem megvan, vagy ha nincs, akkor megszerzem magamnak, csak magamra gondolok. Ilyen volt az a világ, ami eljött az Úr Jézus. Már úgy értem az Izraelen kívüli világ, mert a zsidóknak csak kijelentette az Úr, hogy gondoljanak a nyomorultra, gondoljanak a szegényre, de majd mikor elkezdett terjedni a kereszténység, Judea határain túl és Samária határain túl, akkor nagyon megdöbbentő volt az emberek számára. Egész más értékrend volt. Mert nem indultak meg az emberek. Harcosak voltak. A nagy birodalmak meghódították másokat. Ahogy az emberi emlékezet mondja még az egyiptomiaktól, majd aztán a babilóniaiak, meg azelőtt még az asszírok, babilóniaiak, a görögök, a rómaiak, mind olyan emberek voltak, akik fegyverrel kényszerítették az embereket, és nem érdekelte őket a nyomorúságuk, hogy mit hagynak maguk után. És mindent összeszedtek és elvittek Rómába, hogy a fény városa legyen, a dicsőségnek a városa, valójában az erkölcstelenségnek és a züllöttségnek a fellegvára lett, és az mind az embereknek a vérén épült fel. Nem érdekelte őket, hogy mások nyomorultak. Ez nem volt érték. És jön az Úr Jézus Krisztus azzal a lelkülettel, hogy Isten irgalmas, és úgy szereti Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adja, hogy valaki hiszemben ne vesszen el, hanem örök élete legyen, jön a testet öltött Isten, és megalázza magát, és nyomorult, szegény körülmények közzé jön azért, hogy azokat az embereket felemelje. És azt mondja, boldog ember az, aki így sír. Aki sajnálja az embereket. Hát persze az embereknek a nyomorúsága leginkább a bűneik miatt van. Milyen nagy baj is az, hogy az emberek elvesznek. Milyen nagy baj is az, hogy az emberek vétkeznek. A világba járásunkkor oda jutunk, hogy néha megfeledkezünk erről. Nem érzékeljük, vagy elveszítettük ezt az érzékünket, hogy körül vagyunk véve emberekkel, és ezek az emberek, ahogy nézzük, ahogy látjuk, talán mindenki ellene van Istennek, és engedetlen az Istennek, és mennek a kárhozat útján, és tönkre van menve a lelkük, és mi lesz ezekkel? És aki gondol erre, aki érzékeny erre, arra mondja az Úr Jézus, hogy boldogok, akik sírnak. Még ha semmi baj nem érné az embert, még ha mindene meg lenne az embernek, ha nem lennének háborúk, ha nem lennének betegségek, ha nem lenne gyűlölet a földön, és úgy néz neki, hogy ahogy az ember elképzeli az ő világát, hogy felépítene egy utopisztikus, boldog társadalmat, akkor is bajba lenne az ember, mert az ember bűnös és megváltásra van szüksége. És ha ez a lelkület, ez az érzület bennünk van, akkor boldogok vagyunk, mert majd fogunk tenni valamit ennek érdekében. Aztán azt is látjuk, hogy a világban a bűnnek a következménye is milyen rossz helyzetet teremt. Elég csak meghallgassuk a híreket, megnézzük a híradót, vagy olvassunk, informálódjuk, és látjuk azt, hogy a bűn következtében mennyi nyomorúság van a világon. A fanatizmus, az önzés, a zsarolás, a lopás, a különböző élvezetek okozta bajok olyan nagy bajt teremtenek ebbe a világba. Annyi nyomorúság van. Oda megyünk a családokhoz, az emberekhez, a férjhez, a feleséghez, a gyerekekhez. Ha be tudnánk tekinteni minden embernek az életébe, akkor azt látnánk, hogy mennyi üresség, mennyi nyomorúság, mennyi fájdalom, mennyi szenvedés van az emberek között a bűn miatt. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ha van ilyen lelkület bennünk, akkor megvigasztalva leszünk. Hogyan? Hát úgy is lehetünk megvigasztalva, hogy meglátjuk azt, hogy az Isten hogyan fog munkálkodni. Mert amikor valami nagyon fog minket foglalkoztatni, odafigyelünk arra, hogy mi történik, és azt fogjuk látni, hogy Isten munkálkodik ebben a világban, sőt, minket is be fog venni ebbe az ő munkájába, és mi is része leszünk annak, hogy emberek megtérjenek, emberi sorsok megváltozzanak, és meg fogunk vigasztalódni, hogy íme, vannak emberek, akik megváltoznak, és megjobbul az életük. De úgyis meg tudunk vigasztalódva lenni, hogy megnyugszunk az Isten bölcsességében. Nem tudjuk, hogy hogyan fogja Isten megoldani ezt a nagy kérdést, hogy mind lesz az emberekkel, az örökkévaló sorsuk, de végül megnyugszunk abba, hogy Isten mindenek fölött van, és ő bölcsen fog dönteni, és bölcsen fog cselekedni minden helyzetben. Van-e ilyen síró lelkületünk? Vagy ott vagyunk mi is, durva emberek, törtettünk, megyünk előre, észre se vesszük, hogy mellettünk szenvednek az emberek. Boldog, aki sír, vagy mondjam úgy, boldog vagy testvér, ha sírsz, Isten népének állapota miatt. Mert ez is sírásra ad időnként okot. Időnként gyakran, időnként sokáig. Hogy néz ki az Isten nép? Igaz, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy majd eljön egyszer az idő, amikor a vőlegény maga elé állítja a mennyasszonyt, és azon nem lesz semmiféle mocsok. Hiszünk ebbe? Hiszünk. Hogy fogja ezt megtenni az Úr, ez a nagy csoda. Ha arra nézzünk, arra gondolunk, hogy hol van most az Úr mennyasszony, és keressük a helyi gyülekezeteket, és megnézzük őket, és megnézzük, hogy mi történik ott, akkor azt látjuk, hogy még nem tisztult meg a mennyasszony. És olyan dolgok vannak a gyülekezetekben, amelyek sírásra adnak okot, amelyek emésztik azokat, akik erre belegondolnak, mint ahogy Pál apostol is mondta, hogy akkor, amikor ő informálódott, hogy vannak a gyülekezetek, az összes gyülekezet gondja rajta volt, és amikor meghallotta, hogy valaki elesett, akkor azt mondja, hogy ne égnék, én valósággal égek akkor, amikor hallom, hogy valaki elesett. Ma reggel, mikor felébredtem, olvastam egy hírt, ami növelte az én szomorúságomat. Úgy nézett, hogy milyen nagyszerű hirdetés. Egy rövid kis hír volt, hogy ez és ebben a városban, ebben és ebben a gyülekezetben, a gyülekezetet alapítók magjának nagy része kivált, és egy külön gyülekezetet alapított, mert nézeteltérések voltak a gyülekezeti vezetéssel kapcsolatban. Vagy nem is úgy mondta, nézeteltérések, hanem más víziójuk volt a vezetéssel kapcsolatban. Ez szépen van kimondva, de tudjuk, hogy ez mit jelent. Összevesztek. És szétváltak. Persze ez egy olyan gyülekezet volt, ami egy másik gyülekezetből vált ki, mert én ismerem ezeknek a történetét. És más, annyi nyomorúság van, testvéreim, ha megnézzük, hogy a bűn és az óemberi tevékenység mennyi mindent okoz a gyülekezetben, mennyi fájdalmat okoz, akkor jön, hogy sírjunk. Vagy ha megnézzük a szeretetlenséget, és megnézzük a pártoskodást, megnézzük a nagyratörésnek a szellemét, ahogy mondja János, hogy vannak ott a gyülekezetben egyesek, akik elsőbséget kívánnak, és még minket se fogadnak be. És nem fogadják be a misszionárusokat, és akik befogadják, azokat kidobják a gyülekezetből. Már az első században volt ilyesmi az apostoli korban. Aztán megnézzük a világiasságot a gyülekezetekbe, a világnak a szellemét. Ha megnézzük azt, ha beszélhetünk ebbe a kifejezésbe, hogy milyen értékek vezetik a hívőknek az életét, ahelyett, hogy az odafelvalókkal törődnének és azt keresnék. Ha megnézzük a bálványimádást, persze ezt a modernet nem hoz be senki egy baál szobrot egy evangéliumi gyülekezetbe, de hoz más bálványokat, amiket talán már megszokott a szemünk és észre se vesszük. Aztán nézhetjük a lelki kiskorúságot. Hogy ott van egy testvér vagy egy testvérnő, évtizedek óta hívő, és még mindig nem tud lelkileg táplálkozni. Még mindig ott van, hogy ó, Uram, segíts meg, hogy olvassam a Bibliát. Ó, Uram, segíts meg, hogy imádkozzak. És tejnek italával kell táplálni, azt is, hogyha beveszi a tejet. Már, mondja Pál apostolt, nektek tanítóknak kellene lenni, doktoroknak kellene lenni. És arra van szükségetek, hogy a hitélet alapvető elemeire tanítson benneteket valaki. Hogy imaházba kell jönni, hogy kell imádkozni, hogy kell adakozni, hogy ellene kell állni a kísértésnek. Mikor már kellene legyünk atyák, és olyanok, akik másokra tudunk gondoskodni. Boldogok a sírók. Szoktál sírni, amikor Isten népének a bajait látod? Vagy haragszol? Szoktunk haragudni. Azt tudom, hogy szoktunk haragudni. Mikor láttunk bajokat a gyülekezetbe, egyikbe és másikba, akkor jön a harag, jön az indulat, hogy ez miért van úgy, hogy ezért ki a hibás, hogy ezt nem lehet tűrni. Az Úr Jézus pedig arra hívja fel a figyelmünket, hogy legyen ez az érzékeny lelkületünk. Mert meg fogunk vigasztalódni. Lehet, hogy meg fogjuk látni, hogy lesz egy ébredés, de ha máskor nem, mindenkit biztosítok arról, hogyha végig sírjuk az életünket, és akkor megérkezünk, és mi is ott leszünk a mennyasszonnyal, vagy mi is mennyasszony leszünk, akkor fogjuk látni, hogy mindenki fehér ruhában lesz. Akkor lesz aztán nagy az öröm. És akkor az Úr letöröl a mi szemünkről, mit? Minden könnyet. Még egy gondolat. Boldog vagy, ha sírsz a világ bajai fölött. A világ bajai olyan nagyok, hogy mi nem tudjuk azt megoldani. Viszont érzékenyek kell legyünk. Hogy ne lennénk érzékenyek, mikor mennyi baj van a világban? És a bajoknak a legnagyobb része abból van, hogy az emberek hitetlenek, és az emberek istentelenek, vagy Isten nélküliek. És mivel Isten nélküliek, és hitetlenek, és a maguk útját járják, és a maguk kívánságai után mennek, ezért az ember bajt hoz magára. Ugye, ahogy Izraelnél is volt, azt mondta az Úr, hogy ti mentek a saját utatokon, de az utatokat a fejetekhez verem. Más szóval azt jelenti, hogy az utatok miatt fog rátok jönni a veszedelem, a baj. Ti magatok okozzátok a bajt, mert elfordultatok tőle. És ilyen ez a világ. Az elvilágiasodott kereszténység mennyit árt a világnak. És fáj a szívünk, amikor arra gondolunk, ahogy imádkoztunk a héten, imádkozzunk Európáért, amikor arra gondolunk, hogy mi volt itt Európában, milyen erőssége volt a kereszténységnek évszázadokon keresztül, hogy mondjam úgy, az egyháznak a világossága, olvastam én is ezt a képet egyszer, hogy az ablakon keresztül kivetítődő világosság a templomból megvilágosítja a világot. Na az, amit az egyház valamikor világosságként élt meg, és egy kicsit kivilágított az udvarra, az lett a keresztény társadalom. Az lett a keresztény kultúra, amiről ma olyan sokat beszélnek. Az nem a templom, nem az a világosság, az csak a világosság, ami kiment az udvarra. Hogy az ember szeressen, hogy tisztelje az embertársát, hogy mindenkinek adja meg a szabadságát, a választását, választójogot, hogy mindenkinek szabad szólni, hogy mindenkinek joga van az élethez. Ezek az értékek a templomból kivetített világosság, az ablakon, ami kiment a világba. És mi történt? A templomba kialudt a fény. És még csak egy kicsit pislákol, amilyen változás jött abból, hogy az udvarra is kivilágított a fény, az most Nyugat-Európa. Az most Észak-Amerika. Mert hitetlenek az emberek. És sírunk a világ bajai fölött. A hitetlenség fölött. És azt látjuk, hogy minden rossznak gyökere a pénzszerelme. Az anyagiasság. Ahogy mondta Sipos testvér a délelőtt, hogy milyen nagy baj ez a világban, és hogy ez beszűrődhet a gyülekezetbe is. Aztán ott van a világban a gonoszság. A gonoszságot én úgy tudom megfogalmazni, hogy rossz indulatú bűn. Mert minden bűn ártalmas és rossz, de vannak, akik rossz indulatúan vétkeznek, amikor ártani akarnak a vétkeikkel és a bűneikkel. És itt van a gyűlölet, a rossz indulatú gyűlölet. És olyan érdekes, ha egy kicsit gondolkozunk, akkor észrevehetjük, hogy a gyűlöletre ráragasztották a haladásnak a bélyegét. Csak egy példát mondom. A 18. század elején, amikor elindultak ezek a forradalmak, ugye Párizs kezdte, a franciák kezdték először, aztán majd jött Európába is, hogy megjelent az a mozgalom, amit ma baloldaliaknak nevezünk politikába, és megjelent Marx Németországba. Az ő nagyszerű eszméje az volt, hogy a világ akkor fog megjavulni, hogyha a társadalmi osztályok harcolnak egymással. És a legalsó osztályt fel kell emelni, hogy harcolja, és gyűlölettel ölje meg a többiek. És ez a haladás. És kiírták a nagy címkét, hogy a történelem az osztályharcok erejével megy előre, vagyis a gyűlölettel. És gyűlölték is. Annak egy része leviharzott, de a szellemiség még mindig itt van. Ilyen világban élünk, a gyűlöletnek a szellemisége. És az elnyomásnak a szellemiség itt van a világban. És vagy része vagyunk a világnak, vagy pedig sírunk afelett, ami van ebben a világban. És ebből következik, mindennek a vége az lesz, hogy az ember üres. Lelkében üres és céltalan. És ezért van annyi baj, hogy az ember nem találja az identitását, hogy hát ő micsoda is, vagy kicsoda is most már. Hogy fiú, vagy leány, vagy középső, vagy abból a sokból lehet választani, melyikből válasszak, hogy én kicsoda vagyok. Milyen ruhát vegyek fel? Hogy operáltassam magamat? Találjam meg az identitásomat. Pedig mindene megvan. Ilyen a világ. És azt mondjuk, hogy boldog vagy, ha sírsz a világ bajai fölött. Mert ez a megalázkodás, ez az együttérzés valamire fog bennünket ösztönözni. Mert tudjuk, hogy hol van a megoldás. Hát hol van? Jézus Krisztusnál van a megoldás. Annyi ember és annyi mozgalom volt a világban, ami megoldást kínált az emberek problémájára, és mindegyik még csak nagyobb bajt hozott. Az Úr Jézus Krisztus, az ő tanítása, ezek az értékek, amelyek itt vannak, amelyeket a világ lenéz, amit ebbe a boldog mondásokban van, ezek a keresztények gyöngyszemei. És az egyik gyöngyszemünk, az egyik értékünk az, hogy érzékenyek vagyunk a rosszra, a mi általunk elkövetett rosszra, és a mások által elkövetett rosszra és nyomorúságra. Érzékenyek vagyunk, és nem megyünk el mellette, csak úgy. És azt mondja az Úr Jézus, na jó, ez az. Áldott az az ember. Boldog ez az ember. De hát hogy leszünk ilyen emberek? Úgy leszünk ilyen emberek, ha azzal járunk, akiből áradt ez a szellemiség. Ezt lehet elfogadni az eszünkkel, hogy milyen szép, milyen jó, de nem lesz hozzá erőnk, nem lesz hozzá szívünk, nem fog odaállni az eszünk, csak akkor, hogyha átöleljük azt, akiből árad ez, aki tanította ezt, akinek meg fog tetszeni a személye, és a tanítása, és a szellemisége, és azt mondjuk, igen, Uram, téged akarlak követni. És ezért jövünk mi most közel az Úr Jézushoz. Ha megtértünk, ha újjászületünk, jöjjünk közele. Ne maradjunk azokkal a régi élményeinkkel, amelyek voltak valamikor, hogy igazolhassuk magunkat, hogy mi is hívők vagyunk, mi is megtértünk, hanem ne nyugodjunk addig, ameddig a Krisztus lelkülete nincsen bennünk. És ezért jöjjünk most hozzá. Imában, és nem csak ez az aktus legyen, ami most következik, hanem ez egy állandó közeledés legyen az Úr Jézushoz. Hogy szeressük mi az olyasmit, amire ő azt mondja, hogy boldogok az lelki szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok, ha szelidek, boldogok, akik éhezik az igazság, hogy mi is ilyen emberek legyünk.
Oh,
Köszönjük, jó Istenünk, hogy volt szavad hozzánk ezen a délutánon is, és tanítottál bennünket, tanítottál a sírásra is. Szeretnünk ráérezni, hogy mikor kell ezt tegyük. Köszönjük, hogy te nem vetsz meg ilyen állapotban, mindig jöhetünk hozzád, és akkor jön a felemeltetés. Segíts mindig megtalálni az alázatosság helyét. Kérünk a következő napokban segíts úgy eljárni, hogy bennünk látható legyen a krisztusi lelkület, és erre az emberek felfigyeljenek, és megkívánják, és jöjjenek a kereszthez, mi pedig segítői legyünk nekünk. Kérünk, hallgass meg, szenteld meg életünket. Amen.